Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. 2,5 héttel ezelőtt, aki nézte a programot, akkor még valójában Simó György, a Telekom vezigató helyettese volt beírva, és ő meg is adta a címet. Majd neki megtudta akkor, hogy neki ki kell menni az anyavállalathoz, és azt gondolta, hogy majd én beugrok helyette, és megadta a címet, hogy a címen ne változtass, és beszélj erről az utópia dologról. Az első gondolatom kapásból az volt, hogy milyen jól lenne bemenni egy könyvtárba, és mind annak idején, amikor kollégista voltam középiskolába, nem is olyan régen, akkor persze azért jártam könyvtárba, meg kellett az 5 pont, hogy pénteken ne kelljen szilenciumra menni, és előbb hazamehessek, és ott megnézni azt, hogy erről milyen tudás van jelenleg. Hiszen annak idején, amikor túl voltam azon, már nem csak az 5 ponton jártam könyvtárba, azért sok mindent megtaláltam. Például már akkor, tehát a 90-es évek elején tudtam, hogy milyen íze van egy kagylónak, hiszen Hemingway nagyon szépen leírja, és én azóta sem kóstoltam kagylót, mert annyira jó ízét tudom, hogy nem szeretném elrontani. De értelem szeretnék csalódni. Könyvtár helyett felmentem a netre, és a prezentációmnak az alapját az egy YouTube-on megtalálható videó adta, illetve az ötletét, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy az utópia ugye általában világmegváltást jelent, és az internet azon utópia alapján született, hogy jobbá teszi majd a világot, és azért ez eléggé képlékeny. Én magam sem tudom rá választ, hogy az irány, amiben megyünk, illetve az irány, ahol a világ tart, az irány, ahol mi tartunk, e kettő között azért van óriási különbség, még mindig, az jó-e vagy nem jó. Nyilván mindennek több oldala van, és itt a prezentációmnál az, hogy a gondolatrendőrség már utóbb van, ugye Orwell után, aki azt gondolta, hogy a gondolatrendőrség fogja meghatározni a jövőt, illetve ők tudni fognak rólunk mindent. A biorobot, illetve a kőbunkó jutott még eszembe. A biorobot az, ami nekem egy nagyon érdekes anyagot találtam fent, hogy 2001-ben már pótoltak úgy egy emberi végtagot, egy kart, hogy nem a csonkra rakták rá, hanem az ideg végződésekre, és számítógépet tudták vezérelni. Ez azért volt érdekes, mert azt mondták a páciensnek, hogy emelt fel a karodat, ő felemelte a karját. Majd utána azt mondták a páciensnek, hogy emelt fel a karodat, és a számítógépet betették azt, hogy ne emelt fel, és a kar nem emelődött fel. Ez azt gondolom, hogy a biorobottal teljesen szinonim. A kőbunkó meg ugye az ipari forradalom után szabadon, hogy amifelé tartunk, az úgy gondoljuk, hogy nem jó, akkor össze fogjuk törni, meg fog szűnni, vagy tovább fogjuk esetleg használni, és tovább fogjuk fejleszteni. Valami történt. De mi történt József Heller után szabadon? 97-ben elkezdtek terjedni a blogok. 2002-ben már megtörténik az első elbocsátás blogolás miatt, és ha így megyünk tovább, azt lehet elmondani, hogy a felhasználói hatalomátvétel megtörtént a tartalom előállításban. Ma már nem az van, hogy ki fogja megírni az interneten, kinek kell beküldeni az anyagot, hogy megjelenjen az interneten, hanem ma már az van, hogy a rengeteg embert mindannyian blogolunk, mindannyian teszünk fel információkat az internetre, és ma már azt gondolom, hogy a tartalom előállításáért nem valaki, hanem mindannyian vagyunk felelősek. Kinek a kezében van ez a tudás, ez a hatalom? Ugye egy piackutatásra alapozva az elmondható, hogy 2010-re valamennyi mobiltelefon kamerával fogunk működni. Szintén vissza Orwellhez, Big Brother, vagy milliónyi Little Sisters. Ez a Little Sisters, ez jó lett volna azt mondani, hogy ezt kitaláltuk ott a Telekomban, vagy én találtam ki, de ez nagyképű lenne. Ez nem így van. Ebben az évben egy kutatócsoport Amerikában arra jött rá, hogy azt kutatta, hogy milliónyi kis megfigyelő az 1000 szemű jövőt teszi elénk, és mi mindannyian vagyunk azok, akik képeket, illetve videókat továbbítunk. Ki irányítja a médiát? Hogy az előbb is felmerült az, hogy ma már el a tévétől gondolatok vannak. Az, amit hallottunk az előző másfél órában, az egyik előadásban, hogy a passzív információnyerés, amikor leülünk és transzba esve nézzük a tévét, vagy éppen lemegyünk alfába, mert annyira fáradtak vagyunk, hogy hazaesünk, és már másra nincs energiánk, csak az, hogy leesünk a tévé elé, és mindegy, mit nézünk tulajdonképpen, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan műsor van, ami valójában élményt is ad. Egy kikapcsolást teszünk, de nem vagyunk interaktívak. Ehelyett én azt gondolom, hogy hatalmas lehetőség van az online médiának azzal, hogy egymásról, magunkról, illetve a környezetünkről teszünk fel információkat, és megpróbálunk interaktívan tévézni. Ezt lehet a tévével is, de lehet a számítógéppel, illetve lehet az oly divatos, ami mostanában rengetegen dolgoznak a mobiltelefonon keresztül is. Az, hogy idáig ennek egy picit negatív hangulata van, ez ugye lassan mindenki zsebében ott van a megfigyelésre alkalmas eszköz, ez milyen rossz. De például az újságírás, ahogy mondja, ennek a segítségével kaptak el egy szatírt. Így mennyire örülünk, hogy de jó, hogy pont arra járt, és pont levideózta, lefényképezte, és pont elkapódott rossz magyarsággal az a szatír. Ez ugye azt is mondja, hogy már nem csak a hírességek érdekesek, már nem csak őket kell fényképezni, és nem ők vannak a médiában, nem csak róluk van ennyi minőnyi információ. Mi lesz szegény paparazzikkal? Tehát mindannyian azokká válunk? Vajon? Én válaszokat nem fogok most mondani, ez mindenki szerintem el tudja magában dönteni, hogy ez igen vagy nem, illetve jó vagy nem jó. Viszont ez a magánszférának az olyan mértékbeni közössététele, aminek ez a példa egy pozitív példája, de az most nagyon-nagyon rossz példával mondva már privátilag nem is lehetek szatír, mert hát ha valaki a mobiltelefonjával pont engem akkor fotóz le, vagy akkor vesz fel videóra. Hová tartunk? Tehát azon kívül, hogy a mobiltelefonunk ott van, és mindenre alkalmas, azon kívül mire fogjuk ezeket használni a gyakorlatban? Rengeteg kutatás van jelenleg a világban, rengeteg pilot folyik, ezt a saját házunk tájáról tudom mondani, Telekom, fejlesztünk egy mobil appon működő dugófigyelő rendszert, ahol nem GPS koordináták vagy jelekből fog összejönni az információ, hanem a cella információkból, a használt mobiltelefonokból, az adott ponton lévő ember, illetve autó sűrűségből tudunk realisztikus, tehát valósághű információkat adni. Én mai napig, én Székesfehérvárra járok fel Budapestre dolgozni nap mint nap, én mai napig, amikor jövök mondjuk 9 óra után, akkor még mindig azokat az információkat kapom meg a rádióktól, hogy reggel 7-kor dugó volt. És amikor beérek, és már ideges vagyok, hogy megint nem fog beérni mondjuk 10 órára, és amikor elérem a mindenki által ismert, Osztjepenkontól ismert csomópont, és akkor rácsodálkozok, hogy üres minden sáv, tehát mi történt? Mondjuk, és nem esik az eső. Hová tartunk? Egy példa, amit találtam, készíts fotót mobiloddal az ebédedről, küld be, ott fönn meglátod, melyik címre, és a mi szakemberik megmondják, hogy mind kéne változtatnod. Ez teljesen jó, de tudják, hogy mit teszem. Akarom-e, hogy tudják, hogy mit teszem. Mert ha ők tudják, akkor többen tudhatják, ez nem biztos, hogy ezt én tényleg ezt akartam. Következő példa, az én mobiltelefonom is van vonalkódó olvasó, még semmi nem tudom használni, de előbb-utóbb már folyik egy pillanat arra, hogy az adott terméken lévő vonalkód alapján az összetételét az adott terméknek meg tudjam nézni. Nem csak az összetételét, hanem azt, hogy milyen minőségi paraméterekkel, illetve milyen mennyiségi paraméterekkel rendelkezhet az adott termék, ahonnan érkezik abból a körből. Ez megint hasznos vagy nem, tulajdonképpen a mi tehetek válaszra, nem tudom jó-e, hogy tudjuk, hogy ez mi van benne. Ugye az elmúlt év végén, vagy talán még nem ebben az évben még, hiszen még 2007 van, ugye az erjesült guargumi fogalma. Előtte fogalmunk nem volt, hogy ez az káros is lehet, vagy nem. Most már tudjuk, hogy ha szennyezik, akkor bizony káros, és mindenki guargumi szakértő lett, és vadul néztem én is a gyermekeimnek a turókrémén, mert kedvenc turókrémet tartalmaz guargumit, és megvegyem, ne vegyem meg. Addig nem tudtam, hogy mi van, megvettem. Ez a világ, amiben tartunk, megadja az információt, de vajon jó-e tudatosan ebbe az irányba menni. Egy japán kísérlet, az ételeknél maradva. A termelő egy intelligens matricával látja el minden egyes káposztáját, mondjuk a példánál nézve, de az a termékét, amire különböző információkat ír fel, illetve tárol el. Bent a boltba a vásárló ezt leolvasva rengeteg információhoz jut, hol szedték, hogyan termett, mikor szedték, frisse még, mikor érkezett be. Itt tulajdonképpen lett a káposzta információhordozó, és sokkal többet mond el magáról, mint amennyit először megnéztük, hogy zölde, dinnyénél megkopogtattuk, megnéztük, el van-e száradva a szára, és abból azt gondoltuk, hogy mennyi információt tudunk, ugye. Ezzel a kísérlettel azt szeretnék, hogy az Őrországukban minden szabadon termesztett zöldségfélére kötelezővé akarják tenni 2009-től ezt a matricát. De itt felmerül az, hogy akkor ilyentől kezdve nem a ki kontrollál kit kérdése, ilyentől kezdve a vevő kontrollálja az ő vásárlásával, illetve az információkkal azt, hogy ki mit termeljen és hol termelje meg. A videóból kiszedett képek, ugye nem tudom, látták-e azt a filmet, ami azt hiszem az a cím, hogy Külön vélemény. Én nem láttam, és megfogadtam, hogy megnézem tegnap este, de már nem vitt lélek, mert ha hazaestem, tényleg alfába tudtam csak lemenni, máshol nem voltam alkalmas 11 óra után. Viszont részleteket láttam belőle, ott van az, amikor bemegyünk egy boltba, és amikor belépünk a boltba, tudnak rólunk információkat, és ami minket érdekel, mellette beixeltük, hiszen most megnézzük valamelyik mobil szolgáltató szolgáltásait, be tudom mixelni, hogy milyen témák érdekelnek, arról jönnek információk. De abban a pillanatban, hogy beixeltem, hogy milyen témák érdekelnek, ők pontosan fogják tudni rólam, hogy ezek a témák tényleg érdekelnek, és ha leszövetkeznek egy bolttal, vagy bármilyen áruházlánccal, amikor én belépek az adott sorompon, és éppen nem karácsonyi tömeg van, hogy nemet azosítani, akkor az ő LCD-jükön, vagy interaktív kijelzőjükön az engem érdeklő rekláma fognak megjelenni. Az felső sorokban lévő példa, amikor tőle bevásárol a kosarát, ez is ebből a filmből van, a polcon lévő RFID, ma már elhangzott technológiával, a kis LCD-ben megkapom azt, hogy épp a polcon mi mikor található, hogy található. De ez nyílt odáig, hogy illetve kezdve, amikor én bevásárolok, és megtudom azt, hogy amit vettem, betettem a kosárba, legközelebb már az LCD azt írja ki, hogy hova kell mennem. Tehát hogyha legutoljára vásárolnám, mit, mikor, hogy vettem, hova kell mennem, az én csak engem érdeklő dolgokat kell megvennem, gyorsítja a vásárlást, tudatosabbá teszi a pénzköltést, tehát tulajdonképpen befolyásolja, és tudják ismerik a szokásait. Másik két példa egészségű természetű, ebből az első, a főső még, az épp ma reggeli, hát nem mondom, hogy kellemetlen élményem, egyik ugyanilyen testépítésű, tehát extrém túlsúlyos barátommal elhatároztuk, hogy teniszezni fogunk. Annyira jó sikerült a hétfő reggeli ilyen hát tenisznek nevezzük, ilyen pótcselekvés a teniszpályán, hogy fellelkesülve azt mondtuk, hogy megveszünk a bérletet jövő júniusig, és akkor ha nem eszünk kevesebbet, de legalább mozgunk, akkor lehet, hogy fogyni fogunk, és nem vagyunk hajlandóak nem enni, nem tudunk nem rohanva élni, mert úgy dolgozunk, nem tudunk tudatosak lenni, mindent tudunk arról, hogy milyen veszélyeztet vagyunk kitéve, tudjuk azt, hogy nagy veszélységgel szívinfarktus, koszorúja, stb. Minden elérhet minket, de tudjuk, de mégsem csináljuk, ezen nem tudunk változtatni. Ezért tegnap beszaladtunk az egyik áruházba, és vettünk ilyen órát, meg ilyen épp, hogy minket áttérő melkaspántot, és akkor felszereltük magunkat a teniszpályánál. Kicsit rossz volt az, hogy mintha kevesebb oxigén jutott volna így magunkban, mert eléggé nem ránk van méretezve ez, csak az egészséges emberekre, gondolom, vagy nagyon vékony emberekre, és neki álltunk játszani, és nagyon idegesített engem a személy szerint, hogy az ötödik perctől kezdve egy folytávos ipolt. Mert azt mondta, hogy az én terhelésem a szívemnek, mert meg kell tenni persze előtte őszintén a testsúlyomat, a magasságomat, és te kiszámolta, hogy milyen értékhatárok között tudok én mozogni, és milyen értékhatárok között van az, amikor már nem nagyon kellene erőltetni. És gyakran volt 90% környékén. Mit szültem ebből le? Hát vagy nem fogom bekapcsolni a hangot rajta, és akkor nem idegesít, mert teniszezni ezért jó volt, és nem éreztem rosszul magam a játék közben, vagy pedig a terhelési határt fölteszem 90% fölé, és akkor nem fog állandóan csipog nekem ott játék közben, az avart is. A futóemberről, vagy bármilyen sportolóemberről ugye információkat tudok továbbítani valahova. Ha az alsó képet nézzük, hogy az egy hőtérkép, ha bemegyek az orvoshoz, és van mondjuk PDA-ja, jelzem, tehát itthon azért nem nincs legtömegével az orvosoknál PDA-k, de ha lenne, akkor egy hőtérkép alapján gyulladáson azosítástól kezdve, hogy a példa is nekem elmondta, sok mindent megtudnak rólam. Ehhez kapcsolódva az, hogy ugye sok mindent építenek belém. Mi próbálunk, illetve a világ próbál sok helyen úgynevezett nagymama, nagypapa őrző készülékeket, főleg, hogyha Alzheimer-koros az illető, akkor egy bizonyos cellából kisétálva adjon riasztást, és terülődjön vissza, ez nagyon jó. De amint ezt belém építjük, mint a kar példa volt, vagy bármi, akkor tudják azt, hogy nekem milyen gyengeségeim vannak. És akkor most science fiction, ha tudják, hogy milyen gyengeségeim vannak, tudják azt, hogy megéri-e engem megjavítani, vagy én selejtes vagyok, és akik kell iktatni. Ez egy nagyon rossz irány. Ki kontrollál kit? Tehát jó, hogy tudják rólam, és segítenek majd a kell, de valójában meddig segítenek, hiszen az egész egy üzletalapú segítség, nyilván valakinek megéri. Meg tudják-e teremteni azokat a feltételeket, hogy ezek a típusú segítségek, ezek kontrollálva legyenek, ezek az információk rólunk szintén kontrollálva legyenek, és ne, senki ne használhassa fel. Hiszen, mint mondtam, ezt nem egy Big Brother-re kell megtenni, hanem azzal a jó pár millió, vagy ebben a példában jó pár ezer Little Sister-re, akinek az információk a kezükben vannak. Előző példában ugyanez vérvételből, mobiltelefonon keresztül beküldve bármilyen információk, adatok alapján visszajönnek, tápdiagnosztika. Én azt gondolom, hogy ennek még mindig azért több az előnye, mint a hátránya, de ismét mondom, én nem akarok senkit meggyőzni se pro, se kontra azok, hogy ezek, amivel tartunk, amire azt mondjuk, hogy egyenlők akarunk lenni ezekben a digitális izékben, hogy ez jó vagy nem jó. Ezt mindenkinek el kell tudnia dönteni, hogy melyik részét használja, vagy nem. Bocsánat. Autó. Ugye autó példát találtam még, hogy megfigyelnek a kocsiba. Én legutóbb próbáltam ki egy olyan autót, sajnos csak kipróbálni tudtam, mert elég drága, hogy ami szenzorra figyelte a kövesi távolságot, és nem engedett közel menni a beállított értékhez. Én egyből kipróbáltam azt, hogy milyen 130-al bevágodni egy kamion mögé, hogy akkor mit fog csinálni, neki megy, vagy lefékez. És ugye néha ez a amerikai játék, hogy ki a bátrabb a lányok előtt, hogy szembe mennek az autók és kirántja el a kormányt. Én megpróbáltam, hogy hát ha leszabályozott, mondjuk lefejeltem a kormányt rendesen, de nem engedte, hogy oda menjek. De kicsit féltem tőle, hogy rábízom magam egy technikára, és hogy vajon nem akarok megbántani senkit, mert nagyon nagy kedvencem a Microsoft egy csomó terméke, nem a Windows fut rajta, és nem a pont akkor fagyott le. Mert akkor a szenzorok nem érnek semmit. De ami nagyon jó a belső szenzorokban, és ilyet is volt alkalmam kipróbálni, igaz, hogy nem itthon, ami folyamatosan engem figyelt. Figyelte azt, hogy nem lankad-e a figyelmem. Valamint nap lehetett hallani a reggeli rádió műsorban, hogy figyelte az arc hője nagyobb, mint a fej többi részén lévő hő, hogy meddig elfordítom a bizonyos szenzor irányából, akkor előbb-utóbb becsipok, hogy vissza az útra. Tehát a vezető csinálja ezt. Egy másik északi gyártónak az új modelljében, ha beülök az autóba, amíg nem kapcsolom be a biztonsági övet, nem engedi rátenni a gyújtást. Tehát nem engedi nem bekapcsolni. De ennél rosszabb, addig nem engedi bekapcsolni a biztonsági övet, míg nem fújok be egy szondába, ami megnézi, hogy alkoholizált vagyok, vagy nem. Tehát ezek ilyen összetett dolgok, összetett gyújtás kapcsolás, jó-e vagy nem. Tehát általában, amikor az ember italosan vezet, én nem szoktam, tehát nem, de akikkel beszéltem, nyilván az ember ilyenkor mindig azt mondja, hogy soha nem szokott ilyet csinálni, akkor azért nem szeretné, hogy korlátozzák a szabadságában, hogy nehogy már ne akkor kapcsolják be, amikor én akarom, és akkor lehet látni ezeket a biztonsági csipeszeket, amit betesznek, most egy csomó autóban már elterjedt, sőt már lehet kapni. A karácsonyi vásárban találkoztam ajándékozzá a biztonsági csipeszt, mert az milyen szuper, nem kell bekapcsolni az övedet. Tehát ez eszméletlen az irány. Ugye egyre több privát információt törtünk fel a tárhelyekre. És ezt egy barátom mondta, aki segített ezt a prezentációt összerakni, hogy vajon tettem már föl bármelyik külföldi rokonom számára a gyerekem születésnapjáról videót. Hanem persze, húgom kinnél Németországba, nyáron volt a születésnapja, kamerával végigszaladtunk a házon, és föltettük az információt. Azt mondta, hogy ez tök jó. Két dolog, az egyik a kevésbé hozzá, hogy valami pedofilnak megtetszik a gyerek, és megkeresi. Ez nyilvánvalóan nem a nagy valószínűséggel következő esély. Másik az, hogy azt mondta, hogy nézd végig úgy a videót, hogy nem a gyereket nézed. Mit látsz még a videón? Hát láttam az összes riasztószenzorom elhelyezését, láttam az összes olyan képet, meg bármit, ami a lakásomban van, ami másnak. Lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy a gyerek hogyan bóckodik az új autójával, vagy babájával a születésnapján. Tehát jó szándékkal felteszünk információkat publikus szájtokra, jó, maximum levédjük egy 6-jegyű kóddal, általában apuci 2-vel, vagy mami 3-mal, és utána meg vagyunk a győződve, hogy mi ezzel nagyon jót tettünk, és abszolút olyan információkat tettünk fel, amiben senki nem látja meg a másodlagos információt. Ezekben mind benne volt. Ez egy amerikai kísérlet szintén arra, hogy megpróbáltak Little Sisters tudatosan felépíteni, megadták hozzá a felszerelést, ezen a DV honlapon meg is lehet látni ennek az egésznek a leírását. Két hét metró használattal, ugyanazzal a metró használt ugyanabban az időben metró használókról minden információja megvolt arcról, képről, szokásokról, beszélgetett velük a tesztalany, és mindent jegyzett a mobiljában, és abban a pillanatban, amikor ez tesznek véget ért, attól kezdve már csak mobiliát rá kellett tenni, és a mobilján megtalálta azokat az információkat, amiket ő előtte begyűjtött róla. Illetve, hogyha megtalált utána a saját weblapját, blogját, a házi videóját, akkor azokból is tudott információkat tenni, és ez nem kell semmi más, csak egy kamera, meg egy csomó idő, ami el tud állítani, de korán sem annyi idő, ami mondjuk egy 30 évvel ezelőtt kellett ugyanezekhez. Szó esett már ugye a dugófigyelésről. Nagyon nagy biztonságos, mert dugót figyel, bizonyos. Viszont tudják, hogy hol vagyok, tehát azt is tudják volna. Tudják azt, hogy ahova megyek, amire tartok, mikor éltek oda, közlekedési viszonyoktól függetlenül. Ahol lakom, azt is valószínűleg tudják, hiszen nem tudom hány adatbázisból tároltuk el a lakcímünket mindannyian. Tudják, hogy mikorra fogok leghamarabb hazaérni. Ebből a szempontból ez nem egy előny. Viszont én is naponta használom, főleg mivel nem vagyok budapesti, és elég sokat közlekedem a városban, mai napig meglep a GPS, hogy beütök valamit, kiírja, hogy 6 perc ott vagyok, előtte 35 percig mentem, és utána rácsodálkozom, hogy tényleg ott vagyok az épület előtt. Nem is tudtam, hogy vannak utcák itt azokon kívül, ahogy lehet menni. Helyfüggő szolgáltatások, ezek készen vannak. Tehát készen vannak ma már egy-két mobil szolgáltatóan itthon is azok a szolgáltatások, amik megadják az időjárást az adott városban, ahol vagyok, koordináták alapján, a várható időjárást megadják. Megadják azt is, hogyha regisztrálok valamilyen közösségi portálon, és ott vannak a barátaim is regisztrálnak erre a szolgáltatásra, akkor megadják az adott ponton, mennyi barátom található épp abban az időpontban. Ugye ma valaki használ mondjuk Vistát, és felrakja a gadgetben az oldalra a Vistát, akkor folyamatosan írja azt, hogy ma 63 barátod ünnepel az 1628-ból, milyen jó, kíváncsi vagy a listára, hát nyilván nem. De én járok éppen, egy személyes példa, jártam lent a fehér és a fekete körös összefolyásán a Szanazukban, ami nem is tudtam, hogy van ilyen település, és nagyon jó volt, mert pont akkor váltam el, és már a leendő új feleség, aki nem tudtam, hogy az lesz, de ő lett, ő vele voltam. Picit bújjunk a világ alól, hiszen friss az élmény, társadalom, ott biztos nem futok össze senkivel. Hát az egész Fejér megyei rendőrkapitányság ott volt, ott van a nyarolója. Tehát pontosan tudták, hogy ott vagyok. Ez csak egy példa, hogy én is megfigyel leszek. Nagyon sok ékszerház összefogva ilyen intelligencia gyártókkal próbál, nyilván ez nem egy ékszerértékű darab, de ékszerekbe beépített megfigyelő eszközöket, illetve kamerákat tenni, hogy tovább tudjon követni a napomat, és olyan horribilis áron hozzájutnak emberek, itt veszik az emberek, hogy tulajdonképpen kamerát vesznek aranyba öntve. Megfigyelésnek szinte, amit tudtam az előbb, hogy amint megvannak az információk, abban a pillanatban be lehet azonosítani azt, hogyha valaki körözött személy elmegy bármilyen ilyen kamera, vagy bár az ilyen kamerám előtt, ami esetleg össze van kötve egy szerverrel, és láthatóvá válik. Kísérletnek a másik fele az, amikor pontosan egy kamerafelvétellel meg lehet mondani azt, hogy azok az emberek, akikről begyögzítem az információkat, milyen információim vannak róla, személyiségprofil tudok tenni, jobb esetben kereskedelmi célokra használom föl, rosszabb esetben meg bármire fel tudom használni. Tehát amikor csak sétált az utcán, és mobiloddal ráfokuszálsz, és tudsz róla mindent, mit teszik, mit vásárol, mi az egészségi állapota, az eddigek elmondott alapján, ezek mind rendelkezésre álló adatok, és ezt mind mi akarjuk, hogy feltegyük. Önként tettük fel. Itt egy kicsit szárazabb szlájd, hogy éppen hol tartunk, merre haladunk, felhasználó számban, szolgáltásokban. És az elején éreztem az előadásomnak, hogy azért hatalmas a különbség a világ egyes részei, fejlettebb részei és közöttünk. Én személyesen részt veszek széles sávépítő programokban Magyarországon, és eljutok mondjuk Penyigére, Szatmárcsekére átadni egy kábel TV hálózatot, ahol citalezenek arról fogadják a szolgáltatót, illetve a kiépítőt. Emberként a gyerekek felkészülnek egy műsorra, hogy szerintük milyen a jó TV, ami nem leköt, hanem informál és megy, ahol a az országgyűlési képviselő elmondja, hogy picit vannak félelmei, mert innentől kezdve mindenki a gép előtt fog ülni, és internetezni fog, és nem találkoznak egymással az egyébként nagyon sokat összejáró emberek. Ugyanakkor a másik helyi mondjuk képviselő vagy tisztviselő elmondja azt, hogy szerintem meg azért jó, mert így gyorsabban tudják megoldani a gyerekek a házi feladatukat, és többet tudnak kimenni a játszótérre. Itt mindenki gondolja, hogy melyik a valódibb, illetve melyik a gyakorlatosabb. És ezek a településeken nem arról gondolkodnak az emberek meg a vezetők, hogy mikor fognak a mobiltelefonjukkal személyes információkat, káposztát leolvasva, vásárolva, LCD-t nézve menni, hanem megkérdezik a szolgáltató, hogy kedves szolgáltató, mikor tudok kettőnél több tévécsatornát nézni? Mikor jut el hozzám a tévézés öröme, amin ha ezeket a szájdokat megnéztük, azt láttuk, hogy ez mondjuk mint a 50 évvel ezelőtt lett volna, hogy tévézni szeretnénk. A magyar valóságban nagyon sok helyen, az ország több mint 30%-ában még a tévézés is kihívások előtt áll, és az internet az egy nagyon jó eszköz arra, hogy az internet alapú tévézést tudjunk eljuttatni ezekre a helyekre, és utána majd ki fogok alakulni az, ami a világ többi részén, illetve azt mondom, hogy a városlakók körében teljesen egyértelmű, hogy mobiltelefonom van, videózni tudok rajta, illetve vonalkodott tudok rajta olvasni. Én köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna.